2018-ban egy ilyen szerelmi bánat után rájöttem, hogy én valami más szeretnék csinálni, és a régi álmom az a filmezés volt. Gyerekkoromtól kezdve nagyon sokat voltam a mozikba, egyedül is művészfilmeket néztem, és úgy gondoltam, hogy hát még 39 évesen nem késő váltani, és akkor belekezdtem a filmezésbe, autodidakta módon tanultam meg mindent, bár gyerekkoromban tanultam fotózni, magam hívtam elő a negatívokat is, de a filmezés azért az más. És először a Tiszatóról kezdtem kisebb filmeket, rövid filmeket készíteni, ahol felnőttem, mert nagyon-nagyon fontos az életemben a Tiszató és a Tisza.
Ez az Értágító. Valószínűleg az első romániai magyar nyelvű podcast csatorna.
Üdvözlöm a kedves Értágító hallgatókat. A mikrofonnál Kis Lórend, itt van kollégám Lenká Péter is. Szervusz Péter.
Szia Lóri, üdvözlöm én is a hallgatókat.
Viszonylag különleges körülmények között, nem a helyszínt, hanem inkább az apropóját mondom, úgyhogy különleges a mai körülmények. Ugyanúgy, bár itt vagyunk a Parsonkresszény Egyetem új épületében, és ugye ezen a hétvégén szervezték meg ugye a 23. filmtett fesztivált, ami ugye egy erdélyi magyar filmes szemle tulajdonképpen, mégis egy magyarországi rendezővel ülünk itt is, fogadta el a meghívásunkat, aki nem más, mint Jasuk Dimitri. Szervusz Dimitri, köszönjük, hogy elfogadod a meghívásunkat.
Sziasztok, és köszöntöm a hallgatókat, nagyon örülök, hogy itt lehetek.
Első alkalommal vagy Nagyváradon, azt azért?
Nem, már többször voltam, sőt, igazából hát Erdélyben, Székelyföldön jártam főleg inkább 24 alkalommal az utóbbi mondjuk 6 évben, úgyhogy elég jól ismerem, de egyébként a román tengerparton is jártam, amikor a Tisza nevében című filmemet forgattam, dokumentumfilmet Duna Deltánál, úgyhogy meglehetősen jól ismerem, és nagyon szeretem is egyébként.
Járatos vagy mifelénk akkor.
Igen.
Ugye hát pont a beszélgetésünk ide alatt nézik egy emelettel lejjebb a földszinten az amfiteátrumban a nézők, látogatók a te filmedet, a Jóreménység szigetet, amely tavaly került nagy képernyőkre, mondhatni. Tavaly jelent meg októberben, ha jól tudom.
November 17.
Bocsánat, november. Tehát, hogy majdnem egy éves, igen. Majdnem egy éve került a nézők elé. És ugye téged talán úgy is be lehet mutatni, majd javíts ki kérlek, hogyha tévedek, mint független filmes, mint természetvédő, mint reklámszakember, ugyanakkor pedig közgazdász is vagy végzettségedet tekintve, ugye?
Pontosan így van, igen. Hát először azt mondom, hogy reklámszakember lettem, odasodort az élet, és aztán közgazdász diplomát szereztem, de amúgy autótervező szerettem volna lenni még, ezért éltem az Egyesült Államokban is, de aztán visszajöttem Magyarországra, és akkor alapítottam meg a reklámügynökségemet, és azt csináltam sok-sok éven át, még most is csinálom, de hát 2018-ban egy ilyen szerelmi bánat után rájöttem, hogy én valami más szeretnék csinálni, és a régi álmom az a filmezés volt. Gyerekkoromtól kezdve nagyon sokat voltam a mozikba, egyedül is művészfilmeket néztem, és úgy gondoltam, hogy hát még 39 évesen nem késő váltani, és akkor belekezdtem a filmezésbe, autodidakta módon tanultam meg mindent, bár gyerekkoromban tanultam fotózni, magam hívtam elő a negatívokat is, de a filmezés azért az más. És először a Tiszatóról kezdtem kisebb filmeket, rövid filmeket készíteni, ahol felnőttem, mert nagyon-nagyon fontos az életemben a Tiszató és a Tisza.
Erről akkor mesélj nekünk így a legelején, hogy akkor
hát azt tudjuk azért, mit hogy szülői ráhatás volt ilyen módon akkor, ugye?
Igen, édesapám, nekem az édesanyám magyar, édesapám pedig ukrán, és én Leningrádba születtem, Szovjetunióban, Magyarország területén, és egy éves koromban költöztünk haza. Illetve édesapám olyan szerelmes volt édesanyámba, hogy úgy gondolta, hogy eljön Magyarországra, úgyhogy egy szót sem tudott magyarul. Édesanyám tanította meg, illetve a magyar nagymamám, aki magyar tanár volt magyarul, és hát több városban laktunk, míg végül Karcagra költöztünk először, és akkor édesapám, aki egyébként is nagyon szeretett pecázni, és nagyon szerette a természetet, akkor felfedezte magának a kiskörei víztározót, és engem gyerekkoromtól kezdve, az azt jelenti, hogy 3 éves koromtól kezdve folyamatosan kivitt magával. rengeteg időt töltöttünk el a természetbe, főleg kettesbe, mert akkor utána megszületett az öcsém, akkor édesanyám öcsémre vigyázott, aztán végül családosan is mentünk, de nekem ez olyan idő volt az életemben, egy ilyen minőségi idő, vagy ilyen igazi kiváltság, hogy apámmal lehettem kettesben gyerekkoromtól kezdve. És ő nagyon sok mindenre megtanított a természettel és az élővilággal kapcsolatosan. Nagyon sokszor kint aludtunk a csillagos ég alatt, a folyóparton, télen-nyáron úsztunk, ő tanított meg úszni a Tiszában egyébként, úgyhogy nagyon erős kapcsolat alakult ki mind édesapámmal, mind pedig a természettel. És nekem a természetben töltött idő, a Tiszán töltött idő az egyenlő volt édesapámmal, a Tisza egyenlő volt édesapámmal, és miután meghalt nekem végeleményben a Tisza olyan, mintha a pótapám lenne. Ezért mindig, amikor kimegyek a Tiszára, akkor tudom, hogy ott van velem, a Tiszán halt meg egyébként, horgászat közben, és 10 éve. És hát amikor elkezdtem filmezni, akkor ezt vissza akartam adni a Tiszának, azt, amit kaptam tőle. Mert azt láttam, hogy a Tiszával nem bánik jól a modern ember. Elfelejti, nem vigyáz rá, sőt, megsebzi, és fölszabdalja, és szeméttel árasztja el. És ezen szerettem volna változtatni, és úgy gondoltam, hogy a filmezés egy ilyen eszköz lehet. És az, hogyha beleteszem a filmezésbe ezzel a témával kapcsolatosan a szívemet, lelkemet, akkor abból hát, ha valami jó dolog sül ki, és hát, ha tudok valamit változtatni azon a helyzeten és az emberek fejében.
Ha jól tudom, egyébként ugye erőtett, nem hogy erősen, hanem konkrétan majd igazából a film is erről szól, vagy ezt taglalja, mégpedig egy olyan formában ugye, hogy annak idején a karantén idején, vagy hát a Covid nagy magas lázában mondhatni, akkoriban önkéntesen vonultál el fél évre egy kicsi szigetre, ugye, ahol édesapád építettetek egy kunyhót ezen a kicsi szigeten a Tiszatavon?
Hát a film története szerint igen.
Ugye
a film a Jóreménység szigetnek a valóságon alapul az egész film. A 70% a valóság, 30% a fikció. Én előtte soha nem csináltam nagy játékfilmet, hanem dokumentumfilmet, illetve természetfilm jellegű filmeket készítettem, de mindig is az volt a vágyom, és most is az, hogy nagy játékfilmeket és művészfilmeket készítsek. Ettől független továbbra is fogok dokumentum- meg természetfilmeket készíteni. A stílusom is így alakult ki, hogy kombináltam ezeket az elemeket, stíluselemeket, és ebből alakult ki végül egy egyéni stílus. És hát ez a film lényegében egy El Camino, egy tiszatavi El Camino. Fél évig éltem a szigeten, és az alatt, amikor az ember egyedül él a természetben, egy kunyhóban, nomád körülmények között, akkor nagyon sok minden megváltozik a gondolkodásában és az élet felfogásában. És nagyon sok kérdésre is választ kaptam. Én azelőtt sosem szerettem egyedül lenni hosszabb ideig, és ebben az időszakban megtanultam, hogy mennyire jó is egyedül lenni, és mennyire jó letisztázni dolgokat, és mennyire építő ereje lehet a magánynak. És a film is erről szól, illetve az elengedésről, édesapám elengedéséről és édesapám tanításairól, és az értékkeresésről, mert úgy gondolom, hogy a mai modern világban az emberek értékrendje a régihez képest nagyon, nagyon más irányba ment, ami nem biztos, hogy jó, sőt azt gondolom, hogy nem jó. Az értékes dolgokat értéktelennek hisszük, és az értékteleneket meg értékesnek, és ez szerintem mindenki tapasztalja. Minden szinte a pénzről szól. És ezen a szigeten nem kellett pénz ahhoz, hogy éljek, és ahhoz, hogy boldogan éljek. És ezt a boldog életet kerestem, és azt hiszem, hogy ott megtaláltam.
Nekem eszembe jutott annak kapcsán az, hogy reklámszakember is vagy ugye, ugyanakkor itt van ez a film, és amit elmondtál most róla, hogy mi volt akár a célod vele, ez lényegében azért egy oktató-nevelő hatású is lehet az emberek számára ez a film, és akár még a korábbi filmjeid is, hogy mondjuk a reklám szakmán belül nem lehet olyan módszereket találni, mint amit megtaláltál a film által, hogy mondjuk így szólj az emberekhez.
Én abban hiszek, hogy lehet az embereket szídni, és lehet nagyon-nagyon nyomasztóan kommunikálni feléjük, hogy mi az, ami rosszul csinálnak. De hogyha az ember ezt szeretettel teszi, akkor a szeretetet valahogy mindig jobban befogadják. Még azok is, akik nem annyira nyitottak, vagy zárkózottak, vagy érzelmileg nem engedik be azokat a dolgokat, mondjuk a szeretetet, mert a mai világban sajnos sokan nem engedik be, vagy nem adják. És én ezt az eszközt próbáltam meg. Én alapvetően egy türelmes ember vagyok. Sok szeretet van bennem, amit édesapámtól, édesanyámtól, meg a nagyszüleimtől örököltem, vagy tanultam, és vittem tovább. És hát az, hogy, hogy mondjuk ennek oktató jellege lenne a filmnek, nem akarok oktatni senkit, inkább csak megmutatom azt, mindazt, amit ott megéltem. És abból lehet, hogy tanulnak sokan, vagy változtatnak az életükön. Így, hogy a filmet már ilyen sokan megnézték, és ilyen sok visszajelzést kaptam, azért nagyon sok olyan ember mondta el, hogy nagyon nagy hatással volt rá a film, és ezért változtatott ezt vagy azt az életében. Új munkát keresett, vagy elköltözött, vagy többet jár a természetben, vagy újra felhívta az apját, vagy az anyját, hogyha nem beszéltek. Vagy apa és fiú kapcsolat, ugye erről is nagy mértékben szól a film. Nagyon sok apuka írt nekem, hogy a film után, hogy nagyon köszöni az élményt, és elvitte a fiát, és nekik az egy olyan együtt töltött idő volt a moziba, és utána a filmről való beszélgetés, és aztán a természetbe való kimozdulás, hogy erősödött az apa-fiú kapcsolat. És hogyha ha már 10 ilyen ember lett volna, aki megnézi a filmet, én már az a boldog lettem volna, mert tudom, hogy valami jót tettem. Valami olyat, amit esetleg én is megkaptam gyerekkoromban, vagy esetleg nem kaptam meg, de most másnak sikerült. Úgyhogy nem oktató film, hanem egy történet.
És figyelemfelkeltő azért mindenképpen azért akkor. Ezek alapján.
Igen.
Aki mondjuk hallgatja ezt a beszélgetést, és kedvet kap megnézni ezt a filmet, hol érhető el? Ugye említetted, hogy most ez moziban is látható volt.
Hát,
ilyen fesztiválokon, mint igen, amin most igen. Is itt vagyunk a Filmtet Feszten.
Nagyon nagy meglepetés volt számomra, hogy akkor, amikor Magyarországon a mozikba került a film. Azért ezt tudni kell, hogy én mindent egyedül csináltam a filmbe. Nagyon kis részénél volt segítségem, külső segítségem, az egy-két operatőr barátom. Néhány olyan jelentnél, amit lehetetlen volt egyedül fölvenni, és mondjuk ott 5 kamerával vettük egyszerre. Vagy például a legjobb barátom fényelte, színezte a filmet, ő profi fotós Angliában él, és ő ezt megcsinálta, mert én ezt már nem tudtam volna ennyi mindent megtanulni. Vagy a legvégén az utómunkát igazi hangstúdióba csináltuk meg, hogy a sávokat mindent beállítani, hogy 5.1-en szóljon a mozikba. De hát azt mondták a moziba először, a legnagyobb mozihálózatnál, hogy hát örülhetek, hogyha 2 hétig játsszák majd a filmet, mert hogy magyar filmeket magyar nézők nem nagyon nézik, pláne hogyha mondjuk ez egy kicsit elvontabb téma, vagy ilyen természet, és nem pedig, vagy nagyjátékfilm, vagy mondhatom azt, hogy kalandfilm, nem nagyon, míg a filmvégjátékokat megnézik, hogyha jó nagy marketing keret van mögötte, és csapból is az folyik, de amúgy nagyon-nagyon esélytelen a magyar független filmeknek az útja a mozikban. Mindenképpen számot kellett mondanom, nekik mondták, hogy na vajon mondjak egy számot, és én nekem fogalmam sem volt, mit mondjak, hogy mennyi lesz a nézőszám. Azt mondtam, először fejembe azt gondoltam, hogy úgy hasamra ütöttem tényleg, és 30 000-et mondtam. Akkor kinevettek, azt mondták, hogy jó, hogyha 10 000-en megnézik, de amúgy, hogyha nem lesz jó statisztika, akkor 2 hét után leveszik a műsorról a filmet, és akkor viszontlátásra. De hát nem így történt, mert az első héten már a top 10-ben volt a film a mozikba, hollywoodi filmek és francia és spanyol filmek között egy magyar másik film sem volt akkor a top 10-ben, és ez 5-6-7 hétig így ment. És aztán a filmet magát, azt több mint 9 hónapig játszották a mozik Magyarországon, és ez alatt érte el több mint 34 000 nézőszámot, ami egy független magyar filmnél nagyon kiemelkedő, sőt, nagyon-nagyon-nagyon jó eredmény. Mondhatni, azt hiszem a Filmintézet mondta azt, hogy aki egyébként nem támogatta a filmet, nem azért, mert
erre majd rá is akartam kérdezni.
Jó, akkor erre majd később. De hogy ezzel az utóbbi évek legsikeresebb magyar független filmje lett a film. És azóta a Netflixen van, tavaly nyáróta, a Netflix elvitte a filmet, a Netflix azt mondta egyébként, hogy már nem nagyon visz magyar filmeket, mert hogy nincs megelégedve a magyar filmekkel, hogy milyen szempontból azt elmondta, de azt nem mondom el most, és nagyon büszke vagyok, hogy az enyémet mégis elvitte, és a Netflixen is az első 2 hétben a film top 10-es volt, tehát az összes Magyarországon lévő külföldi magyar filmek közül a top 3-ig eljutott a filmem, ami nagyon jó. Úgyhogy a Netflix nem emelte ki, tehát nem volt itt sem promóció vagy marketing.
Az mondjuk rossz hír számunkra ilyen szempontból a Romániában élőknek, hogy a romániai Netflixnek viszont nincs fent a repertoáriában, ugye?
Igen,
tehát vannak azért ilyen eltérések.
A Filmion fönt van, a film, de lehet, hogy ott is van ilyen ország blokkolás, és én novemberben fogom föltenni a jóreménységsziget.hu weboldalra magát a filmet. Egyébként elkészült az angol nyelvű szinkronja is, még februárban. Hauman Máté az én angol hangom, aki az Oppenheimerbe alakítja Szilárd Leót.
És Hauman Péternek a fia.
Igen, igen, igen. Elképesztően jó, nagyon jó. Szerintem lehet, hogy még jobban narrált, mint én magam, saját magamat, úgyhogy nekem nagyon jó volt, nagyon megtisztelő volt vele együtt dolgozni, és az összes többi külföldi, mármint az összes többi szereplője a filmnek, az mind külföldi szinkron színész. Úgyhogy nagyon jól sikerült, és 13 nyelven van felirat is hozzá. Egyébként románul is, tehát hogyha valaki Romániában meg akarja nézni, és nem külhoni magyar, nem székely, vagy erdélyi magyar, akkor meg tudja nézni románul is. És hát szóval fönt lesz a jóreménységsziget.hu weboldalon, és a verkfilm is, mert készítek egy verkfilmet arról, hogy hogyan készítettem valójában a filmet, mert nagyon sokan el sem tudják képzelni, hogy lehet egyedül megcsinálni egy ilyen nagy és ilyen hosszú ideig tartó filmet, és ilyen 4 évszakon át tulajdonképpen.
Reklám következik. Hallotta már, hogy a Székelyhídi Vitreum Optikában 99 lejtől találhat szemüveget? Rendelünkben a legjobb orvosok és a legkorszerűbb felszerelések állnak a rendelkezésére. Mindemellett a legújabb látó és napszemüveg kereteket is megtalálhatja nálunk a legjobb áron. A Vitreum Optika hétfőtől péntekig várja Önöket 9 és 17 óra között. További információkért hívja a 0740 231 559-es telefonszámot. Vitreum Optika. Ne tévessz a szem elől. Beszélgess velünk, ismerje meg a világ. Reklámozd céged, egyesületed, eseményed videópodcasttel. A felvétel után maximum 24 órán belül rendelkezésedre áll a felvétel. Részletekért írj a veko.podcast@gmail.com e-mail címre, vagy hívd a 07 70 309 608-as telefonszámot. Verbális körzet, mert mi verbálisan szeretjük. Reklámot hallottak.
Az már elhangzott, hogy egy pici szigeten, egy lakatlan szigeten éltél egyedül 6 hónapon keresztül, és mondtad, hogy nomád körülmények között. Aki mondjuk nem látta még a filmet, az hogyan képzelje el ezt a közeget lényegében? Áramod volt-e, milyen körülmények voltak? Azt olvastam egy korábbi interjúban, hogy konzervek voltak ott alapból, de még vittél magad a élelmiszert, aztán még volt talán utánpótlás a későbbiekben. Egy picit erről mesél nekünk, a valóság magról akkor a történet.
Hát valójában 2 hétig terveztem, hogy ott leszek, amikor megérkeztem. Nem gondoltam volna még akkor, hogy mozifilmet készítek.
Bocs, hogy ebbe akartam belekérdezni, hogy mikor elmentél, akkor már megvolt, hogy ebből film lesz?
Nem, már régóta ábrándoztam arról, hogy készítek egy nagy játékfilmet. Nekem nagyon nagy inspiráció volt egy indiai filmrendezőnő, mi a NER, így hívják, aki milyen bollywoodi filmeket rendezett, nagyon-nagyon szenvedélyes nő, és ő mondta, hogy minden filmesnek azt ajánlja, kezdőfilmesnek, hogy egy olyan történetről forgasson, ami az ő története, ő saját története, vagy az ő közösségének a története, vagy az a helyszín, ahol ő felnőtt, és hát én megfogadtam, ugye a Tiszató az mindig meg a Tisza és a Múzsám volt, de édesapámnak a hatását minden kisebb filmeimbe is belecsempésztem. És akkor, amikor megérkeztem a szigetre, akkor az 2 hét után döntöttem el, hogy nagy játékfilm, hogy ez az a helyszín, és itt van az inspiráció, és itt fogom megcsinálni az első nagy játékfilmemet, és arról, hogy én itt élek, és mit élek meg. Nagyjából csináltam egy forgatókönyvvázlatot, amit felülírt a természet, és a filmbe érkező úgymond szereplők, azokat nem mondok meg azért, mert ha valaki még nem látta, akkor azt
legyen meglepetés.
És hát 2 hét után azt mondtam, hogy én itt maradok. És nem volt egyszerű az élet ott, mert hát ugye volt a helyszínen azért egy csomó konzerv, amiből éltem. Vittem magammal egy csomó ételt, körülbelül szerintem az egy ilyen szűk egy hónapig ki is tartott, beosztva, és aztán utána hát magamról kellett gondoskodnom, tehát amit a természetben találtam, de kora tavasszal még nem nagyon lehet mit enni halon kívül. Úgyhogy csomagot kaptam édesanyámtól, azt el is mondhatom, az a filmben is benne van több olyan csomagot, ami nagyjából életmentő csomag volt, meg szerszámokat és eszközöket, amivel tovább tudtam utána fejlődni. És tulajdonképpen én egy ilyen kis lerobbant kis kunyhóba érkeztem, amit a film végére teljesen felvirágoztattam, és az egész helyből egy kis birtokot csináltam, és a film végére, vagy derekára, közepére már önellátóvá váltam. És ezt is végignézheti a néző, mindazt, amit építettem, mindazt, amit megcsináltam. Ugye a természet közelsége és az embernek a magánya az nagyon sok, nagyon nagy kreativitást ki tud hozni az emberből. Mindenhez megtalálja a megoldást. És rá is voltam utalva, hiszen itt semmi sem volt kész. Nem működött gomnyomásra, mint ahogyan a városban. Nem rendelhettem semmit sem, tehát én ott voltam. Egyedüli luxusom az áram volt, és méghozzá az egy akkumulátorról. Kettő akkumulátor volt, amit egy gátőrháznál töltöttem mindig. Elvittem bringával, nem volt egyszerű az ezeket a nagy aksikat cipelgetni, és amíg az egyik töltődött, addig a másikat használtam. Egy aksi így körülbelül, mivel azért a kamerákat tölteni kellett, a laptopot tölteni kellett, amin keresztül ugye a felvételeket elmentettem, az egyéb eszközöket is tölteni kellett, azért egy 3-4-5 napig bírta körülbelül. Nagyon takarékosan kellett használnom őket, és ezen kívül a másik luxus meg a kiskályha volt, amiben fűtöttem és meleget csináltam. A Tisza vizét forraltam föl, azt ittam, megszűrtem, és azt ittam. Elején azt ittam, hogy bele fogok halni, de nem lett tőle semmi bajom, úgyhogy iható a Tisza vize forralás után simán, és hát minden más dolgomat is ott végeztem, szóval mostam, mosogattam, fát vágtam, felújítottam, fűtöttem, és eszközöket készítettem. Szóval, mint egy ősember elkezdtem úgy élni körülbelül.
Volt olyan pillanat ebben a 6 hónapban, amikor az fordult meg a fejedben, hogy akkor nem bírod tovább, vagy volt-e valami olyan pont, amikor el akartál jönni a szigetről, haza akartál
jönni? Hát igen, akkor amikor -10 fok volt éjszaka, és hóvihar, és aztán utána jég, akkor azért egy ilyen kis kunyhóban, aminek nincs különösebb szigetelése, vagy szinte semmi, az ember majd megfagy benne. Persze akkor. Ezek voltak a fizikai nehézségek, amikor azt gondoltam, hogy nem biztos, hogy abba kéne meghalni, hogy megfagyok, miközben mindenki attól fél, hogy a Covid-tól halálozik el, én meg megfagyok, akkor ez elég morbid lenne, hiszen a saját karanténomban fagyok meg, úgyhogy ez volt az első fizikai, a lelki pontok voltak inkább, a magány az, ami egy pár hét után nagyon erősen előjött, mert addig, ameddig az ember ott van, az olyan, mint egy nyaralás az első 2 hét. Buli, izgalom, ilyen még nem volt, petróleum lámpával világítok, gyertyával, hú de jó, szép lap lementék, napfelkelték, gyönyörű idő. Aztán jött a tél, aztán utána a bezárkózás, aztán az, hogy senkivel nem beszélek, vagy nagyon ritkán beszéltem. Akkoriban egy lélek sem volt arra. És azért minden éjszakát így megélni, meg minden reggelt azért még inkább emlékeztet arra, ráadásul ugye, ahogyan mondtam, nem szerettem a magányt, vagy féltem a magánytól. Ezeken át kellett menni lelkileg, és megfordult utána annyira, hogy ragaszkodtam ehhez a magányhoz, mert hogy nagyon valami ott fedeztem föl benne, amit azelőtt sosem.
Ahogy elmondtad, vagy a szavaidból érteni lehet, azért ennek a filmnek a sikeressége, gondolom, azért felvértez arra, hogy további filmeket készíts. Vannak-e valami terveid, vagy már készülőben van-e, vagy elárulsz ezzel kapcsolatban egyáltalán nekünk itt valami?
Igen, október 5-én mutatták be a Magyar Mozik az új természetfilmet, amit közösen csináltam, ezt már nem egyedül, ezt Szendőfi Balázs rendezte, ő egy nagyon jó magyar természetfilmes, ő az írója és rendezője a filmnek. Én mondjuk a főszereplője, mesélője, mint David Attenborough, végigviszem a Tiszatavon a nézőket, és 4 évszakon át, az tavaly 1 éven keresztül forgattuk ezt a filmet, miközben én közben a Jó Reménység szigeten dolgoztam, de emellett forgattunk is már egy új filmet. És eddigi vetítések során nagyon-nagyon szimpatikus a nézőknek a film, nagyon tetszik, az 85 perces, és az természetfilm, tehát teljesen más, mint a Jó Reménység sziget, de nagyon szép, és jó. És nagyon élveztem ezt. Szeretnék nagy játékfilmeket forgatni. Van 2 forgatókönyv ötletem, vázlatom, mind a 2 6 országba szeretném forgatni, tehát ez már tényleg pénzt kéne szerezni. Ezt egyedül nem tudom megcsinálni, meg színészeket szeretnék benne. Mindegyik filmben szeretnék szerepelni a jövőben, mert én szeretem ezt. És, de nem feltétlen főszerepet, hanem más szerepeket, és ez a 2 film, ez nagyon-nagyon szeretném megvalósítani, de nem biztos, hogy ennek idén vagy jövőre neki tudok kezdeni. Azon kívül egy dokumentumfilmet szeretnék forgatni, azt is most már írom, és most már megkezdtem úgymond az első lépéseket a forgatás megkezdéséhez. Ez, ez a háborúról szólna, az ukrán-orosz háborúról, és egy nagyon érdekes nézőpontból és mindkét oldal nézőpontjából egy szereplőn keresztül, egy élő emberen keresztül, aki a kettő között hánykolódik és szét van szakítva a szíve a helyzet miatt. Nagyon szeretném ezt nemzetközi, én úgy szeretném a jövőben a filmeimet forgatni nemzetközi idézőbetéve piacra vagy közönségnek, mert a magyar piac nagyon kicsi. És ezen a magyar piacon, hogy is szokták mondani, hogy sok kakas próbál kapirgálni, és hát a nagy kakasok azok biztos, hogy jobban tudnak kapirgálni, a kis kakasok azok meg nem találnak semmit, úgyhogy maguknak kell megcsinálniuk a dolgokat. Én továbbra is magam szeretném, de azért hiszek a nemzetköziben, mert nyilván egy rendezőnek az az igazi, hogy is mondjam,
célja.
A célja, meg elismerése, vagy megértése, hogyha nem csak a saját magyar közönsége érti meg a filmet, amit csinál, hanem esetleg külföldi, vagy más kultúrák is, mert akkor az azt jelenti, hogy át tudja vinni a film eszközeivel más nemzeteknek is az üzenetet.
Tehát tényleg univerzális,
univerzális
téma is, igen, érthető is.
Igen, akkor igen.
Így. Ugye itt az előbb felmerült, bocsánat, mert még ide tartozik talán, hogy a finanszírozást, mert rengeteg filmrendező, tehát nem a tehát téma mindig van, ötletek mindig vannak, csak az anyagi háttér szokott mindig kibicsaklani. Ezt hogy tudtad mégis te egyedül, tényleg te voltál az operatőr, a szereplő, az író, a rendező, stb. Hogy sikerült ezt tető alá hozni? Nagyobb pénzösszeget
támogatáson. Hát úgy, hogy mivel majdnem mindent én csináltam, magamnak nem fizettem nyilván, de ami költségek voltak, azokat én a saját jövedelmemből finanszíroztam, összegyűjtöttem rá. Ugye saját kamerával dolgoztam, saját hangfelvevőkkel, saját drónnal, stb. Sorolhatnám, saját gépemen vágtam, de vannak, akik mondjuk a szenvedélyük a horgászat, arra elköltenek egy csomó pénzt, valaki régi autókat vásárol, valaki repül, mondjuk az elég ritka, de és valaki meg filmezés kamerákra költi a pénzt, vagy ez bújja azokat a tananyagokat, amikre ezt megtanítják jól filmezni. Úgyhogy én saját magamnak teremtettem ezt meg, spóroltam össze, és így limitáltak voltak azért nyilván a lehetőségeim, elég erősen. Na most én úgy vagyok vele, hogy ha egy filmes filmezni akar, akkor az akkor is filmezni fog, hogyha nem kap egy rakáspénzt valakitől. És attól, hogy valaki egy rakáspénzt kap valakitől, nem biztos, hogy jó filmet tud csinálni. Attól, hogy a világ legjobb kameráját veszi a kezébe, vagy a legjobb operatőrrel dolgozik, hogyha nem jó a téma, ha nem jó a rendező, ha nem jók a színészek, akkor cseszheti. Nem lesz értékes film. Sok ilyen készül egyébként Magyarországon is. És vannak olyanok, amik tényleg filérekből vannak kihozva. Benne van a szenvedély, a rendező lelke, a színész lelke, a történetben van valami eredetiség, és azok meg érdekes, milyen sikeresek és nagyok futnak, mert a közönség dönti el úgyis a végén, hogy jó egy film, vagy nem jó egy film, hogy hagy valami nyomot, vagy sem. És az, amikor azt mondtam, hogy gyerekkoromban megtapasztaltam azt, hogy milyen egy jó film. Az egy jó filmről az ember beszél órákig, napokig ott marad benne valami, a gondolataiban elindít valamit is a lelkében. Akár évekig kitarthat egy jó film, és ilyen meghatározó film volt nekem az életemben, a Cinema Paradiso. Ez egy olasz film, 85-6-os, körülbelül 84-es. És mai napig, ha megnézem, elsírom magam rajta, és olyan erős, és olyan jó a rendezése, és a zenéje Morricone-től, hogy ajánlom mindenkinek, akinek egy kis, hogy is mondjam, aki nyitott egy kicsit egy szentimentális és szép, nagyon szépen fényképezett filmre.
Nemrégiben beszélgettünk Christopher Nolanről, már bocsánat, ez egy ilyen zárójel akar lenni, hát ő kezdte úgy a karrierit lényegében, hogy ilyen low budget filmet csinált, és saját pénzből, ami 6000 dollár körüli volt talán a büdzsé annak a filmnek, és aztán hová fejlődött, és hová futott ki mai nap, ugye. Viszont amit mondtál most a legutóbbi film kapcsán, mármint a, és a Morricone zene. Én ezt mindenképpen meg akartam tőled kérdezni, hogy mik voltak akár azok a stílusok, műfajok, filmek, rendezők, akik annak idején a korábbi életedben, bocsánat, életed korábbi szakaszaiban mondjuk úgy meghatároztak, vagy kedvenceiddé váltak.
Akkor hát mondjuk, ha már Christopher Nolant mondtál, akkor ő például igen egyébként. Hát Salvatore Trantone, ő is ugye a Cinema Paradiso-nak a rendezője, Martin Scorsese, de hogy a magyarokról beszéljek egyébként, hát Török Zoltán, bár ő természetfilmes, ő nagyon, tőle nagyon sokat tanultam, amikor együtt forgattunk, leginkább az alázatot, a türelmet, és hát ezen kívül, hogyha zeneileg nézzük mondjuk, akkor Hans Zimmer elképesztő zeneszerző. Nagyon szeretem, de nála még jobban szeretem Morricone-t. Morricone zenéjén nőttem föl gyerekkoromtól kezdve. Az öcsém mutatta meg az első Morricone darabot, ő zenész volt, és mutatta. Mai napig szinte minden nap hallgatom. Szépíti az ember lelkét, inspirációt ad, és minden filmhez szerintem zseniálisat írt. És nagyon szerettem volna, hogyha a filmemben a mozis jelenethez a Cinema Paradiso-nak a Love Theme nevezetű betétdalát használhattam volna, és bár azt mondta a magyar kiadó kapcsolattartó, hogy esélytelen, hogy válaszoljon nekem a fia Morricone, Andrea Morricone, de válaszolt, írtam neki e-mailt, de azt mondta, hogy ezt a filmet és ezt a zenei betétet nem adja oda senkinek. Megmutattam a részletet, neki nagyon tetszett, azt mondta, hogy neki ez az a legfontosabb műve, tehát valószínűleg nem egy független filmesnek akarja odaadni, hanem lehet, hogy majd, ha lesz egy remake-je a Cinema Paradiso-nak, vagy valami hasonló, akkor majd, de nagyon megtisztelő volt, hogy válaszolt és bíztatott, és az ilyen dolgok nagyon-nagyon nagy inspirációt adnak, hogy amikor egy nehéz részben vagy, akkor egy ilyen nagy ember, egy ilyen fontos ember a ír, válaszol. Szóval zenei és a filmes inspirációt elmondtam, rendezőket, én mindegyiknek volt Masterclass nevezetű előadás sorozata, ez egy amerikai oldala, onnan inspirálódtam, ahol nem a technikai dolgokat mondják el, hogy állíts be a kamerádat, hanem sokkal inkább a filozófiát és a szenvedélyt, hogy egy rendező hogy csináljon filmet, vagy egy operatőr hogy fényképezzen. És ezekből, hát én ismerem őket, ők nem ismernek engem, de nagyon sokat tanítottak. A technikai részeket meg YouTube tutoriálokból, oktatóvideókból tanultam, meg abból, hogy terepen voltam és csináltam. Fölvettem, visszanéztem, dolgoztam rajta, módosítottam rajta, rettentően hosszú folyamat, de ha valamit az ember meg akar tanulni jól, akkor ezt így ezen végig kell menni.
Ha jól tudom egyébként, hogy hát félfüllel hallottam egy ilyet a Jó reménység Szege bemutatása óta, a helyszín maga mások El Camino-jával is vált valamilyen mértékben? És talán ez nem a legjobb dolog?
Én szerettem volna odaadni és megosztani másokkal azt az élményt, amit a Szigettől kaptam. És bíztam benne, hogy az emberek vigyázni fognak rá. Ezért közösségi pihenőhelyet csináltam belőle 3 évvel ezelőtt, tehát még a film nem volt bemutatva. És önkéntesek jöttek, segítettek nekem, hogy szebbé tegyük a szigetet. A szemetet összeszedni a horgászok után, a újra felhasznált fából vagy uszadékfából építettünk kerítést, padokat csináltunk. Azóta már van egy kis faház, egy könyvtárral. Rengeteg virág, rengeteg paradicsom, paprika van, magas ágyás és napraforgó, fapallók, a stég megmaradhatott. A sziget neve hivatalosan is Jó reménység sziget lehetett, megengedte a vízügy, és egy igazi kis zarándok hely lett belőle. Nagyon sokan mennek oda, tanúsfényt is csináltam rajta, egy pici tanúsfényszerűséget is. Az emberek vigyáznak rá, képzeljétek el. Vannak szelektív kukák, van házirend, és betartják, és odafigyelnek rá.
Akkor te nem csak egy filmet rendeztél, vagy készítettél, hanem azért ez kicsit így túlmutat az a film.
Szerettem volna az emberek szemléletén változtatni, hogy úgy menjenek a természetbe, hogy ott ne károkat okozzanak, hanem alázattal menjenek, érezzék, hogy ők vendégek ott, tiszteletben tartsák azt, és ne hagyjanak maguk után csak a lábnyomukat, szemetet semmiképpen sem. És csendben szemléljék. És ez így történik ott a szigeten. Van öltöző is, lehet fürödni, szeretik az emberek, és hát már tényleg több ezren voltak ott. Én nem is tudom, hogy lenne ott egy számláló, van vendégkönyv a könyvtárban bent, a 3. éve vastag vendégkönyvek vannak, most már a 8. telt be. és vinnem kell oda, mert az emberek beleírják az érzéseiket, gondolataikat, gyerekek rajzolnak benne, nagyon sok mindenkinek adott ez a film. Így utólag most már magabiztosan kimondhatom, hogy igen, ez így van. Amikor kijött a film, akkor azért, meg mielőtt a moziba került, én azért nagyon féltem. Azért, mert 2 évig dolgoztam egy filmen, amiben beletettem az életemből érzéseket, a személyiségemből, az élettörténetemből, és teljesen más eszközöket használok, mint a megszokott magyar filmek. Máshogyan is fényképeztem, hát egyedül fényképeztem, eleve muszáj volt máshogyan fényképezni. És amikor már a mozi bemutató előtt voltunk másfél héttel, én akkor nagyon izgultam, nem tudtam aludni, mert azt mondtam, hogy most vagy komplett idiótát csinálok magamból, és egy idiótának fognak nézni az emberek tényleg, hogy magamutogatónak, és nem értik meg a történetet, mert azért magamutogató, mert ugye én szerepelek végig a történetben, hiszen egyedül voltam a szigeten, de nem, van még 3 másik szereplő, hogyha megnéztek a filmet, de nem tudtam, hogy meg fogják érteni a filmnek az üzenetét, a történetét, az érzéseket benne, és aztán nagyon nagy szerencsémre nagyon sokan megértették, és magukénak is érezték, mert olyan dolgok vannak a filmben, ami mindenki megtalál egy kis történetet a sajátjából is benne. És ezért univerzális a film, azt mondom, volt mármint ilyen a Győri Egyetemén bemutató külföldi diákoknak 4 kontinensre érkeztek, 17 országból, 4 vallás, és mindegyik megértette, és mindegyik szerette, és mindegyik elmondta, hogy mit értett meg, és mivel azonosult a filmben, ami nekem akkor egy nagyon jó visszaigazolás volt arról, hogy az emberek értik, megértik. És ez nagyon jó.
Még egy dolgot hallottam félfüle, és nagyjából ez a záró felvetés is ilyen értelemben. Ha jól tudom, akkor valamilyen dániai fesztivál került képbe talán? Erről lehet valamit tudni, vagy mesélsz nekünk néhány dolgot? Ugye magáról, tehát a Juraminsik sziget került be egy szemlére?
A
vagy?
South and East dániai filmintézet, dán filmintézetnek a legnagyobb filmfesztiválja november 8-án megyek Dániába, és hogyha jól tudom, de nem akarom elkiabálni, akkor beválasztott a dán filmintézet a 10 legjobb közép-európai film közé, mármint az utóbbi egy év legjobb 10 európai közép-európai filmek közé a Jóreménység szigetet, egyetlen magyar filmként lesz ott így.
Gratulálunk.
Nagyon köszönöm szépen, még ne kiabáljátok el, mert addig nem vagyok ott, és nem mondják ezt így, de állítólag ezért hívnak oda, nem azért, hogy fagyizzak télen, vagy valami, de hogy nagyon boldog vagyok, és nagyon várom. És azt is, annak is nagyon örülök, hogy itt a Filmtet Festen itt vagyok, hiszen ez az első külföldi vetítése. Már nagyon sok helyre hívtak, és egyszerűen fizikailag nem tudtam elmenni, mert hogy ugye dolgozó ember vagyok, csinálok egy közben egy másik filmet, és közben a Jóreménység szigetnek is hát 26 közönség találkozós vetítése volt, és mind a 26 az teltházas volt, és sok volt olyan, ami sokkal később a bemutató után volt, és ez nagyon megtisztelő, hogy eljönnek az emberek, és vagy sokat utaznak érte, és végignézik, ez egy hosszú film ráadásul. Úgyhogy azt hiszem, hogy ezzel a filmmel mindent elértem, amit egy alkotó álmodhat, én azt hiszem. Pláne úgy, hogy ez az első nagy játékfilmem. És nagyon nagy inspiráció arra, hogy tovább folytassam, és hogy leginkább ilyen irányba vigyem el az életemet és a jövőmet. És úgy látszik, hogy ezen a területen van valami keresnivalóm, ez is egy jó visszaigazolás, meg az előző filmek is nagyon ezt igazolták vissza. Úgyhogy ez igazi szerelem nekem a filmezés, és szeretném így folytatni.
Hát szerintem mi csak azt kívánhatjuk neked, hogy álmodj tovább is nagyokat, és hasonlókat, és valósítsd meg az álmaidat ilyen értelemben. Köszönjük szépen még egyszer, hogy elfogadtad a meghívásunkat erre a beszélgetésre. Jó utat Dániába.
Köszönöm szépen.
És ugye bennünket pedig tovább is lehet követni, nem csak YouTube csatornánkon, hanem Spotify-n is ott vagyunk, van Facebook oldalunk, Instagramunk is, és még sok más podcastes platform is, ahol fent vagyunk. Köszönöm szépen a figyelmet.
Én még bocs, hogy közbeszóltam, csak a közönségnek még szerettem volna megköszönni a figyelmet, meg azt is, hogy felemelték a filmet, és mindig azt volt az utolsó, hogy ez szokott lenni az utolsó szavam, hogy viszlát a Tiszán. Aminek egyébként az a célja, hogy az embereket közelebb hozzam a természethez és a folyóhoz egymással. Úgyhogy köszönöm szépen a meghívást.
Köszönjük is. Akkor viszlát a Tiszán.
Viszlát
a Tiszán. Sziasztok.
Sziasztok.